Akkor sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Ma megyünk tovább az Apostolok cselekedetei könyvünkkel, és a 11. rész első felét fogjuk megnézni. És amikor megnéztem ezt a részt, amikor készültem, egy kicsit zavarba jöttem. Ugyanis ez a rész, ez egy az egyben elmondja, hogy mi történt az előző részben. És kicsit úgy gondolkozom, most ez, tehát a Jonatán múlt héten tanított, tök jó volt, én így nem érzem azt, hogy ezt én ki akarnám javítani, vagy valami, pedig most ez egy jó lehetőség lenne erre, de nem, hanem az, hogy szép kerek volt, most akkor mit csináljunk, mit fogok én erről tanítani? És aztán az egyik gondolat, ami eszembe jutott, hogy valószínűleg nem véletlen az, hogy ez még egyszer le lett írva. Én nagyon hiszem azt, hogy a Bibliában egy-egy történet, vagy egy-egy igazságnak az előfordulási száma, az jelent valamit. Tehát valami minél többször van leírva a Bibliában, az annál fontosabb. És úgy tűnik, hogy itt a Szent Szellem valamiért akarta, hogy ez a történet, ez még egyszer le legyen írva, még egyszer ott legyen rögtön azután, hogy egyszer már le lett írva, és talán nem azért, hogy azt mondjuk, hogy ja, igen, hát ezt olvastuk 3 perccel ezelőtt az előző részben, hanem lehet, hogy ezért, hogy fú, lehet, hogy ez valami fontos dolog, lehet, hogy itt tényleg valami fontos dolog van leírva, fontos dolog történik, és én azt gondolom, hogy ez az utolsó az igaz. És azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon-nagyon erős fordulópont az egyház történetében, ami volt a múlt héten, ugye a Cornelius a házában, amikor elment Péter, és kiderült, hogy a pogányoknak is van örök életük, és a pogányok is megkapják a Szent Szellem ajándékát. Ez egy nagyon fontos fordulópont, amit úgy tűnik, hogy az ige is így nagyon ki akar emelni. Úgyhogy át fogjuk venni még egyszer, de nem fogom úgy csinálni, mint a Jonatán, tehát nem ugyanazt fogom elmondani, mert akkor betetnénk a múlt heti tanítást, hanem kicsit így kizumolva, tehát nem az apró részletekre fogunk figyelni, hanem úgy a fő üzenetre, hogy mi az, ami ebben az egész történetben a lényeg, amiért ez még egyszer le lett itt írva. És ez pedig egyébként nem más, mint Isten kegyelme, Istennek a szeretete, az, ahogy ő elfogad és szeret bennünket. És azt, hogy ennek az alapja az nem más, mint a hitünk. És ugye Péter erről beszél is, hogy az előző részben Apcsel 10. rész, 43. versnek a vége az így hangzik, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátotta a bűneit. És igazából ez a kulcs, ez lesz az a kulcsgondolat, amit végig fogunk venni újra. És egyébként ez az a kulcsgondolat, amit majdnem, hogy minden héten újra és újra végigveszünk. Istennek a kegyelme és az ő gondoskodása. Látjuk itt, hogy Péternek ez egy komoly átformálódása, ez a történet, hogy Péter egy olyan ember, aki sok helyreigazítást kapott már az életben, és még sokat is fog kapni. De szeretem látni ebben a történetben azt, hogy ő így akar változni, ő akarja azt, hogy így vegye a lapot, és tényleg úgy gondolkozon, és úgy éljen, ahogy Isten azt megmondta neki. És aztán még fogjuk látni az Apcselben, meg még látjuk levelekben is, hogy ettől függetlenül még Pétert is még párszor majd helyre kell tenni, de ez egy fontos rész. És aztán, ami még egy gondolat, így bevezetésként, hogy miről fog szólni ez a tanítás, az, hogy vajon a megtérés, vajon az Istenhez való közeledésünk az mennyire könnyű vagy nehéz. És itt arra gondolok, hogy itt azt írja az ige, és azt látjuk ebben a történetben, hogy amit Isten vár tőlünk, az a hit. Amit Isten vár tőlünk, az a bizalom. És mégis azt látom, egyfelől talán azért, mert emberek vagyunk, és a lelkünk a porhoz tapad, hogy így ennél valahogy mélyebb szinten, zsigeri szinten többet akarunk, olyan nehéz ezt elfogadni. Másfelől meg látom ezt a vallásban is, hogy olyan könnyen veszük azt, hogy igenis mellé ragasztunk a hit mellé még dolgokat, hogy miknek kell meglennie ahhoz, hogy valakit a hívőnek fogadunk el, hogy vajon, ezt írtam ide föl a jegyzetembe, hogy vajon mi nehézé tesszük a megtérést és az Istenhez való közeledést másoknak és saját magunknak. Ezeket a témákat fogjuk itt boncolgatni. Úgyhogy 3 szakaszban fogunk olvasni, elolvasunk az elején 3 verset, aztán elolvasunk rengeteg verset, aztán majd 1 verset a végén. Úgyhogy most olvassuk el az Apostolok cselekedetei 11. rész első 3 versét, jó? Az apostolok és a Júdeában élő testvérek megtudták, hogy a más nemzetekhez tartozók is elfogadták Isten üzenetét. Azután Péter felment Jeruzsálembe, ott egyes zsidó hívők a szemére vetették, más nemzetekhez tartozók házába mentél be, és még együtt is ettél velük. Ez itt az első szakaszunk, ez az első három vers, és ez ilyen nagyon, nagyon érdekes. Itt, amit látunk előjönni, az izraeli népnek, a zsidóknak a kőkemény identitásuk, hogy ők Istennek a kiválasztott népe. Hogy ők azok, akiket Isten kiválasztott. Vagy hogy Bill mutogatja, hogy én vagyok az, akit Isten kiválasztott. És kicsikét szeretnék ezen elidőzni, hogy Isten mire választotta ki Izrael népét, és mire nem. És aztán ebből át fogunk csapni arra is, hogy minket Isten mire választott ki, és mire nem. Istennek az elhívása az 1 Mózes 12-ben látjuk először, amikor Ábrahámnak tesz egy ígéretet, ezt most felolvasom nektek, és itt már nagyon fog érződni a dolog, de majd utána kifejtem. Azt mondja itt a 1 Mózes 12, második, harmadik vers, én pedig nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, nevedet naggyá teszem, sőt, áldását teszlek téged. Megáldom azokat, akik téged áldanak, de akik átkoznak téged, azokat én sújtom átokkal. És a mai tanítás szempontjából a következő a lényeg, rajtad keresztül megáldom a föld összes nemzetségét. Ez volt Ábrahámnak az ígéret, és még az Ézsaiás 42.6-ból szeretnék olvasni nektek. Azt mondja, Ézsaiás 42.6, szövetségül adlak a népnek, világosságul a nemzeteknek. Én három pontban szedtem össze, hogy az Izrael népen miért volt kiválasztott nemzet. Lehetséges, hogy ez nem egy teljes kép, de szerintem ezek talán a legfontosabbak. Az első pont az, hogy Isten egy értelemben rajtuk keresztül mutatta meg magát. És két dologra gondolok itt. Az egyik az, hogy ha megnézzük Izrael történelmét az Ószövetségen keresztül, akkor azt látjuk, hogy amikor Izrael odafordult Istenhez, és az ő segítségét kérte, akkor Isten nagyon-nagyon hatalmas módon velük volt. És szerintem ez az egyik, amit Isten akart Izrael népével mutatni az akkori népeknek, meg nekünk is, hogy milyen az, amikor Isten valakivel ott van. És ezt látjuk, rengeteg történet, az egész Ószövetség erről szól, háborúk, csaták, éhínségek, nem tudom én, millió egy dolog, nehézségek, amiben Izrael népe, ha odafordult Istenhez, akkor ő segített nekik, és mindig egy valós és nagyon igazi megoldást és szabadulást hozott nekik. Ez talán az első, vagy nem biztos, hogy az első, de az egyik fontos. A másik, amit Isten nagyon megmutatott magából, Izraelen keresztül, az pedig az ő szentsége, tisztasága és tökéletessége. Ugye, ha elolvassuk a Mózes 1-5 könyvét, akkor ott nagyon-nagyon sok rész arról szól, hogy milyen szabályok, milyen törvények, milyen rendelkezések vannak. Nagyon-nagyon fontos törvények voltak afelől, hogy kell megtisztulni, tisztasági szertartások, milyen áldozatokat kell bemutatni a bűnökért. És ennek azt hiszem, hogy a kulcs gondolata az ez volt, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy ő Isten, ő tökéletes, ő szent, ő tiszta, és mi emberek pedig nagyon nem vagyunk azok, és nagyon nem említhetjük magunkat egy lapon ő vele, hanem ahhoz, hogy úgymond mégis valamilyen módon kapcsolatba kerüljünk vele, például állatokat kellett megölni a bűnökért, vagy különböző tisztasági, tisztulási szertartásokon kellett keresztül menni ahhoz, hogy az ember Isten jelenlétébe mehessen. Úgyhogy talán ez az első dolog, ami szerintem, amiért Isten kiválasztotta Izrael népét, az az, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda. Hogy ő az, aki, hogy milyen az, amikor ő vele van valakivel, illetve az, hogy ő milyen hatalmas, szentséges, tökéletes és tiszta. A másik, amire kiválasztotta Isten Izrael népét, az a proféciák és az írásoknak az őrzése. Hogy Istennek van egy üzenete az ember felé, és ezt a kiválasztott népén keresztül üzente, úgymond. És erre nagyon szigorú rend volt. Két dolgot emelnék itt ki. Az egyfelől maga az írásoknak a másolása. Tehát ugye ezt még kézzel másolták az ókorban, és nagyon-nagyon szigorú szabályai voltak azoknak, hogy kell másolni, hogy véletlenül még csak egy pont vagy egy vessző se maradjon ki a másolatból, hanem nagyon hitelesen tudják ezeket az írásokat megőrizni az évszázadok, évezredek alapján. vagy alatt. A másik pedig a szigorú rend a proféciákban, a profétálásokban. Abban az időben, ugye ezt, erről már beszéltünk múltkor, amikor Jézusról, mint a profétáról beszéltünk, hogy a profétáknak az elsődleges célja, én szerintem az volt, hogy Isten üzenetét közvetítsék, de ugye azt valahogy hitelesíteni kellett. Tehát ha én ma most azt mondom, hogy Isten nekem azt mondta, hogy adjátok el mindeneteket, és adjátok nekem az összes vagyonotokat, és tegyük fel, hogy ti tényleg akartok Istennek engedelmeskedni, akkor egy ponton jogosan megkérdezitek, hogy oké, de hát hogy biztos, hogy Isten ezt mondta? Ez most egy dolog, hogy te ezt mondod, de biztos, hogy Isten ezt mondta? És ezért a profétáknak az üzenetét hitelesítette Isten azzal, hogy jövendőlt a profétákon keresztül, hogy megmondta, hogy mi lesz a jövő. És ráadásul általában ez is több szinten zajlott. Volt egy rövid profécia, ami mondjuk ott azon a generáción belül, akár rövid időn belül teljesült, az annak a generációnak hitelesítette az üzenetet, és aztán általában volt egy hosszabb, több évszázadokra nyúló profécia is, ami pedig történelmi viszonylatban nekünk hitelesíti azt a dolgot, mert otthon most valaki Krisztus előtt 642. április 6-án megjövendőlt, hogy április 8-án mi lesz, azt lehet, hogy ma nem volna annyira hiteles, de mondjuk 300 évvel későbbi dolgot profétált meg, amit mi történelmileg tudunk bizonyítani, az már egy izgalmasabb kérdés. És ebben is nagyon szigorú volt a rend, mert akikről kiderült, hogy nem profétálnak igazán, ha hamis profétákat, azokat megölték. Úgyhogy ez a második nagy pontunk, amiben Izrael ki lett választva, az az, hogy Isten üzenetét hordozzák, vigyék, megkapják és adják a nemzeteknek. És a harmadik, és nagyon fontos, talán a legfontosabb az egészben, az pedig az, hogy amit olvastunk is, ez a két ige, ez erről szól, hogy Isten azt mondta, hogy rajtad keresztül akarom megáldani a nemzeteket. És egyfelől talán vonatkozott ez tényleg arra is, talán, hogy a zsidó nemzetnek kellene szolgálnia, kellett volna szolgálnia kifelé a nemzetek felé, de leginkább azt hiszem ez arról szól, és az ézsaiási profécia az biztosan erről szól, hogy ez egy messiási profécia volt. Hogy azt mondta Isten, hogy én elküldöm a szabadítót, elküldöm a megváltót, elküldöm a messiást ezen a népen keresztül, és ezt a népet választom ki erre. És ez gyönyörűen föl lett építve, hogy évszázadokkal, évezredekkel előtte Isten megmondta proféciákon keresztül, hogy majd jön egy ember, és ő lesz az, aki majd megszabadít titeket, és ő lesz az, aki király lesz. Erről beszéltünk ugyanebben a tanításban, azt hiszem ez a virágvasárnapi tanítás volt, hogy Jézusnak milyen szerepei voltak, a messiásnak milyen szerepei voltak. És ez azért is fontos, mert megint ez egy nagyon-nagyon fontos, nem tudok rá jobb szót, bocsánat a szóismétlésért, kérdés, hogy kicsoda a messiás, hogy kicsoda a megváltó, hogy nem egy önjelölt megváltó volt Jézus, hanem egy olyan valaki, akiről több száz profécia szólt, ha jól tudom, több mint 300 profécia szólt Jézusról előre. Ma hány adat kell ahhoz, hogy egy embert beazonosítsunk? Hogy elgondolkozunk, mint egy születési nap, hely, neve, esetleg még mondjuk egy, nem tudom, egy személyi szám, 5-6 adatból egészen precízen be tudunk azonosítani valakit. És a messiásról több mint 300 profécia szólt. Például ilyenek, hogy hol fog születni és mikor. Úgyhogy egészen jól be lehetett azonosítani. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy erre volt Izrael népe kiválasztva. Viszont mi lett belőle ebből a kiválasztottságból? Mi lett a Izrael népének az önképe, ahogy teltek az évszázadok és az évezredek? És egyfajta ilyen, nem tudom, elitizmus és sznobizmus lett ebből, amit valahogy úgy tudnék megfogalmazni, hogy ők úgy gondolkoztak magukról, hogy mi vagyunk Isten kedvencei. Minket Isten nagyon szeret, különleges módon, és mindenki mást utál. És mi vagyunk a jók, és mindenki más a rossz. És valami ilyesmit látunk itt az abcselben ugye előjönni ebbe a történetben, hogy ezt a kiválasztottságot, amit láttunk a Mózesen keresztül és Ézsaiáson keresztül, hogy Isten arra választotta ki Izrael népét, hogy áldás legyen a nemzeteknek, hogy Istent bemutassa a nemzeteknek, ehelyett egy befelé forduló, magukat töményező, magukat fölemelő, nem tudom, identitás, tudat alakult ki bennük. És alapvetően a zsidók így gondolkoztak, hogy kétféle ember létezik. mi, a zsidók, és mindenki más. És mi vagyunk azok, akik értékesek vagyunk, akik számítunk, és aztán van mindenki más, a pogány, gyaur kutyák, akik nem tudom, ilyenek meg olyanok. És mentségükre legyen szó, hogy egyébként valóban egy kicsit ez olyan volt, hogyha olvassuk az ószövetségi írásokat, hogy könnyű volt így értelmezni egy csomó dolgot. Tehát volt egy csomó törvény a pogányokkal kapcsolatban, hogy tényleg a zsidók nem ettek együtt pogányokkal, nem mentek be a házukba a különleges ünnepekkor. Egyébként talán még benne mentek, de enni nem ültek le velük egy asztalhoz, mert az tisztátalanságnak számított. Állítólag abban az időszakban, hogyha egy rabbi bent a piacon, akkor még a ruháját is így szorosan maga köré tekerte, nehogy valami pogányhoz vagy pogány dologhoz hozzáérjen, mert akkor meg kellett, hogy valami tisztulási szertartáson kellett, hogy átmenjen. És ennek az az oka, és ez fontos, hogy megértsük én szerintem, hogy az Ószövetségben látunk egyfajta törvényt, törvényszerűséget, ami azt mondja, hogy ha valami tisztátalan, és a tiszta érintkezik vele, akkor a tiszta tisztátalannál lesz. Ez volt a lényeg. Tehát nagyon kellett vigyáznod és őrizned a tisztaságodat, mert ha tisztátalanhoz értél, akkor liturgikusan te tisztátalanná váltál. És nagyon érdekes, ugye, hogy megnézzük az Új Szövetséget, hogy mi volt, amikor Jézus odajött, és vegyük mondjuk a leprások példáját. Ugye a lepra az a bűnnek is a jelképe volt, és az Ószövetségben ugye nagyon el kellett határolódni a leprásoktól, ugye nyilván ennek volt egy egészségügyi oka is, praktikusan, de volt egy szimbóluma is, hogy a tiszta akkor lesz tiszta, hogyha eltávolodik a tisztátalantól, ha nem is érintkezik vele. Ez volt az Ószövetségnek a nézőpontja, és mit látunk az Új Szövetségben? Hogy amikor Jézus jön, és a tiszta megérintette a tisztátalant, akkor a tisztátalan lett tisztává. És ez a kulcs, itt fordult meg az egész történet, az egész világmindenség, hogy az Új Szövetségben Krisztus áldozata miatt megfordult ez a dolog. És ma, ha a tiszta megérint a tisztátalant, az lesz tisztává. De mi vajon, mint egyház, mint gyülekezet, mint keresztények, mi hogy gondolkodunk erről? Ugye szeretem ezt, hogy megnézzük ott az akkori embert, és aztán próbáljuk meg ezt vonatkoztatni ma a mi időnkre. Mi elitnek tartjuk magunkat? Mi vagyunk Isten kedvencei? Van bennünk egyfajta büszkeség? Van esetleg bennünk egy elég erős befelé fordulás? Azt gondolom, hogy van. Azt gondolom, hogy van. Nem gondolom azt, hogy mi fényévekkel jobbak lennénk, mint az apostolok abban az időben, vagy ott a júdeai hívők. Van egy kis elitizmusunk. Van is rá alapunk egy értelemben, mert az ige nagyon sokat beszél arról, hogy tényleg különlegesek vagyunk Isten számára. Hogy amikor arról beszélünk, azt tanulmányozunk, hogy kikké lettünk Jézusban, akkor az tényleg egy fantasztikus dolog, és tényleg egy óriási, és egy nagyon-nagyon magas szintre emelt föl minket Isten. De nagyon vékony a határ, én úgy érzem, hogy a lelkünkben ezt hogy tudjuk a helyes helyre tenni. Hogy ez nem rólunk szól, hogy itt nem mi lettünk fölemelve, hanem ott van fönt Jézus, akiben mi is belettünk oltva, mint ugye a vad szőlővesző a szőlőtőbe. Hogy nem magunkra kellene úgy nézni, hogy mi vagyunk az elit, mi vagyunk a jók, mi vagyunk a szépek, hanem arra kéne néznünk, hogy nekünk van egy megváltónk, egy Jézusunk, aki tökéletes, és aki megérintett minket, és most már mi is tiszták vagyunk. Vajon mennyire része az életünknek a törvényeskedés, így mondom, hogy ki kaphat kegyelmet, és ki nem? Milyen feltételeink vannak a fejünkben, hogy Jézushoz jöjjünk, és mást is oda engedjünk? Olyan érdekes ez, hogy úgy tűnik, hogy Jézus talán erre rágott be egyedül, hogy az emberek, a vallási vezetők nem engedték az embereket Istenhez közel. Vagy amikor a tanítványok nem engedték, hogy a gyerekek közel menjenek hozzá. Hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne tegyünk semmit ahhoz, hogy Istenhez hogy kell jönni. Mert azért időnként föl lehet ezt fedezni, én azt látom, hogy akkor a hívő ember hogy öltözködik, dohányzik-e, iszik-e, ha igen, mennyit, káromkodik-e, nem tudom, fizet-e adót, és egyéb csomó dolgot föl lehet ide sorolni. És igyekszem, nem akarom most kiegyensúlyozni direkt ezt a tanítást. Nyilván ezeknek is megvan a helye, nem véletlen van egy csomó ilyen dolog leírva az Új Szövetségbe. De az, hogy Istenhez jöjjünk, az nincs semmilyen feltételhez szabva. És mi se ejtjük meg, hogy feltételhez szabjuk másoknak. Hogy azt mondjuk, hogy te csak akkor jössz Gyülibe, hogyha most már nem tudom, nem gyűjtöttél rá 3 napja, és nem ittál 10 napja, és ki van mosva a ruhát. De ez az egész onnan indul megint, és erről lesz még szó, hogy én magamra hogy tekintek. Hogy én tényleg úgy tekintek, hogy bármikor jöhetek Istenhez. Hogy én tényleg megélem azt, hogy amikor a legnagyobb nyomoromba vagyok, amikor a legnyilvánvalóbban ordít a szemembe a saját bűnös természetem, akkor is oda megyek Istenhez. Sőt, mondom durvábban, ez az első dolgom, hogy oda megyek hozzá. És általában én sokszor tapasztalom azt magamon, hogy bennem van ez, hogy nem, azért kicsikét még úgy összeszedem magam, kicsikét azért még úgy rendezem a soraimat, kicsikét azért még úgy teszek egy-két jó fát is a tűzre a rossz fa után, hogy valahogy elnyomja a jó fa füstje, a jó rossz fa füstjét, és akkor majd megyek Istenhez, majd akkor rendben leszek. De az a helyzet, hogy nem ezt látjuk, nem ezt olvassuk. Azt mondta itt Péter az előbb, amit felolvastam az előző részből, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátotta a bűneit. És van pár egy-két ilyen kulcsvers, amit szeretném, már sokszor mondtam, de szeretném, ha ezeket megtanulnátok, ha úgy része lenne az életeteknek. Efézus 2:8-9. Mert egyedül Isten kegyelmet tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Másik nagyon erős a Róma 11. Hol van? Összezavarodtam. Róma 11:6, igen. Ha pedig kegyelemből tette, akkor nem az emberek tettei alapján, különben a kegyelem nem lenne kegyelem. Aztán azt mondja a Róma 4:1-5. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám népünk ősapja tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján lett volna elfogadható Isten számára, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nincs mivel dicsekednie. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára elfogadható. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnia kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján fogadja el. Azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak így elképesztően fontos, hogy ez valahogy a lelkünknek a mélyére ez így beivódjon. Róma 10:9. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Jézus plusz semmi.
Amen.
Ennyi. Ez a lényeg. És ezt kell, hogy elfogadjam magamra, és akkor ezt fogom tudni másoknak is mondani. Aztán, amit itt még látunk ebben a történetben, még mindig nem megyünk tovább az első 3 versnél. Ez egy olyan dolog, ami megint nehézé teszi, és ugyanire fogunk kiukadni, csak most innen jövünk, nem innen. Ez az erkölcs kontra elkölcstelenség témaköre az egyházban, a gyülekezetben. És nézzük meg ezt először akkor ott, abban az időben. Azért zsidónak lenni egy elit dolog volt, de nem volt könnyű. Millió egy szabályuk volt, törvényük, rendszerük, mit hogy lehet, mikor lehet, hogy nem lehet, mikor hogy nem lehet, így lehet, amúgy lehet, azt ilyenkor lehet, amakkor nem lehet, amakkor meg pont úgy lehet. Úgyhogy ez nagyon bonyolult és erőfeszítést igénylő dolog volt. És egy jó zsidó ezeket úgy megtartotta, és keményen oda tette magát, és az elitizmus a kicsit ebből is jött, ez a kis büszkesége ebből is jött, hogy hát én azért ezt Nem egy egyszerű dolog, Isten azért elég magasra tett a lécet, de én megugrottam, én jó vagyok ebbe. És akkor erre jön a hír, hogy a pogány gyaur kutyák, azok ugyanúgy megkapták a Szent Szellem ajándékát, mint mi, miközben ők dobzódtak, és nem tudom, élték a nagy stílű életüket, és tojtak Istenre egész idáig. Hát hogy van ez? Hát ez nincs rendben. És azt gondolom, hogy ennek megint van azért a mai életünkben, a mai napjainkban is egyfajta aktualitása. Hogy Isten kegyelme az a kereszt, az tényleg egy botrány. És ezt megélhetem ma is a gyüliben. Itt vagyok, gyerekkorom óta gyülibe járok, akkor is rendszeresen kis gyülibe, úgy hívták, most már nagy gyülibe járok, és szolgálatot viszek, és oda teszem, és egyetlen alkalomról se hiányzok, és amúgy sem dohányzok, nem iszok, nem nőzök, nem drogozok, nem tudom miket, nem csak csomó mindent, nem csak, nem szerencsejátékozok. Itt vagyok, erre bejön a Béla, elnézést minden Bélától, bejön, érted, bűzik a bagótól, a piától, éppen egy egyészakás kalandból jött idefel, azt se tudja, hogy hol van, és itt Isten megérinti, megtér, és ő ugyanott van, ahol én. Isten őt ugyanúgy szereti, ahogy én. Én szeretem az embereket, meg így lekképásztorként így ezt álltak kell is, de hogy azért ezt én úgy értem, hogyha valakinek ez úgy nem megy át elsőre. Na, hogy ez tényleg így van? Hogy tényleg Isten ennyire kegyelmes, hogy tényleg ennyire megbocsát, hogy tényleg ennyire nincs elvárás. Hát azért picikét csak kéne, nem? Tehát, hogy én így szeretem a gyerekeimet, de azért van egy pici elvárás. Figyeljetek. Most nem mondom el mi. Hogy tényleg ez így rendben van, hogy csak gyere úgy, ahogy vagy. Egy picit azért csak rendbe kéne szedni magad. Minket úgy tanítottak gyerekkorunkban egyébként, ugye, hogy keresztelő Jánosnak van az a mondása, hogy először teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És akkor ez nagyon jó, mert utána nem mondja el, hogy mi az, hogy erre egész komoly teológiákat lehet építeni, hogy mi a megtéréshez illő gyümölcs. És azért valljuk be egy picikét úgy bennünk, én bennem, egy picikét azért úgy szeretném látni, hogy úgy valami úgy történik. Na, egy picit, mondjuk nem tudom, 2 szála kevesebb cigi egy nap, vagy nem tudom, picikét úgy lássak valamit. De ott János ezt a vallási vezetőknek mondta, akik nem azért mentek oda, mert megbánták a bűneiket, hanem azért, mert nem akartak kimaradni abból, ami történik, valami vallásos liturgia. És János azt mondta, hogy nem, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Az pedig ez, hogy igen, én bűnös vagyok, én elszúrtam, én nem tudom jól csinálni az életemet. De hiszek abban, hogy Isten szeret engem. Hiszek abban, hogy Jézus meghalt a kereszten az én bűneimért, és elszenvedte azt a büntetést, amit nekem kellett volna. Jézus plusz semmi. Ez a feltétele. Küzdünk azzal, hogy kegyelmet adjunk. Miért küzdünk ezzel? És ugyanez a gondolat. Mert én el tudom fogadni. Én valóban így nézek magamra? Valóban így élem az életemet? Valóban az az Isten képem, hogy ő így szeret engem, ahogy vagyok? Hogy jöhetek úgy, ahogy vagyok? És persze, amikor vasárnap reggel mindenki, ámen, igen, így van, behúzzuk az X-et a bibliaiskolás teszten, hogy igen, jöhetek úgy, ahogy vagyok. De hogy tényleg? Tényleg így élek? Én azt veszem észre, nem tudom, Istennek van egy ilyen módszere, most durvább szót akartam mondani, de mégiscsak vasárnap délután van. Hogy így, ahogy megyek előre az életemben, így valahogy egyre kevésbé működnek a dolgok körülöttem. Nem az az életélményem, hogy egyre tapasztaltabb, bölcsebb vagyok, és jobban csinálom a dolgaimat, hanem úgy azt látom, hogy Isten egyre jobban leplezi le azt, hogy figyelj, Jocsi, te tök béna vagy nélkülem. Te annyira nem tudsz semmit csinálni, hogy az az élményem, hogy nem, hogy szentebb életet élnék, mint nem tudom, 10-20-30 évvel ezelőtt, hanem hogy gázabb életet élek, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. És ez nem azért mondom, mert mint ahogy kövessétek, de ne értsetek félre, hanem hogy Isten azt látom, hogy ezt akarja egyre mélyebbre és mélyebbre vinni. Ugye Dávid mondja azt, hogy hozd elő a titkos bűneimet, és egyébként ez nagyon bénai, ne hozd elő a titkos bűneimet, de hogy így, Amikor megélem azt, hogy oké, elszúrtam egy-két dolgot, elszúrtam, Isten megbocsátott, jó. És aztán eltelik pár év, és látom, hogy még több dolgot szúrtam el. Aztán eltelik pár év, és azt látom, hogy komoly gondok vannak velem. És azt hiszem, hogy ezt Isten azért csinálja, hogy a kegyelembe egyre jobban meggyökerezzünk, hogy egyre jobban értsük azt, hogy nincsen semmi jó, amit föl tudnék mutatni Istennek. Nincsen semmi olyan, amivel büszkélkedhetnék. Semmi nincs, amit ne kaptam volna. Hanem ingyen kegyelemből szeret engem Isten, és úgy fogad el. És hogyha ezt értem és élem a szívem mélyén, akkor tudok rátok is így nézni. Akkor tudunk egymásra így nézni, hogy te is elszúrtad, én is elszúrtam, na puf, Jézus szeret minket, téged is és engem is. És menjünk tovább így, és nem kell meglepődni azon, hogy a gyaur kutyák megkapták a Szent Szellem ajándékát. Na, akkor most olvasunk egy hosszabbat, jó? A negyedik verstől azt hiszem, hogy a 17-ig végig olvassuk most, jó? Péter ekkor részletesen elmondta nekik, hogy mi történt. Joppéban voltam és imádkoztam, amikor hirtelen látomást láttam. Egy nagy lepedő ereszkedett le az égből, a négy sarkánál fogva, és leszállt hozzám a földre. Belenéztem, és mindenféle állatot láttam benne. Voltak ott vadállatok, négylábúak, földön csúszó állatok és madarak is. Majd egy hangot hallottam, amely ezt mondta: kelj fel, Péter, vágd le őket, és egyél belőlük. Mert én azt válaszoltam: soha nem tennék ilyet, Uram. Nem ettem én soha olyat, amit a törvény szerint nem szabad megennünk, vagy ami tisztátalan. Ekkor másodszor is megszólalt a hang a mennyből: amit Isten tisztává tett, azt ne tekintsd tisztátalannak. Ez még kétszer megismétlődött, majd az egész felemelkedett az égbe. Ebben a pillanatban három férfi érkezett ahhoz a házhoz, ahol vendég voltam. Cézáreából jöttek értem, és a Szent Szellem azt mondta, hogy nyugodtan menjek el velük. Ez a hat testvér is velem jött Cézáreába. Amikor megérkeztünk annak a férfinak a házába, ő elmondta, hogy egy angyalt látott. Az angyal a házában állt, és azt mondta neki: küldj embereket Joppéba, és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Ő majd elmondja neked mindazokat a dolgokat, amelyek által üdvösséget kaphatsz te is, meg az egész családod is. Alig, hogy beszélni kezdtem hozzájuk, leszállt rájuk a Szent Szellem, éppen úgy, ahogyan a kezdetben ránk is leszállt. Ekkor visszaemlékeztem arra, amit az Úr mondott: János vízbe merít be, de ti majd Szent Szellembe fogtok bemerítkezni. Isten pedig nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, mikor hittünk az Úr Jézusban, a Messiásban. Akkor hogyan állhattam volna Isten útjába? Azt hiszem, én itt azt látom ebben az egészben, hogy ez Péternek is egy küzdés. Pétert azért eléggé egy olyan embernek láttuk, aki úgy általában ilyen kihúzott háttal ment, és általában nagy lendülettel ment abba az irányba, merre ment. Kicsit Pálhoz hasonló én szerintem. Így eléggé tudta, hogy merre van az előre. Aztán, hogyha Isten helyreigazította, akkor ugyanaz a lendülettel ment a másik irányba is. De itt ugyanezt a kérdést látom itt ebben végigvonulni, hogy nézek magamra? Hogy tekintek magamra és másokra? Ugyanez a kérdés újra és újra. Az egész Biblia Istennek a szeretetéről és kegyelméről szól. Ez a központi üzenete. Ez az az üzenet a profétákon keresztül is, ami mindenhol ott van. Az Ószövetség is Isten kegyelméről és szeretetéről szól. Az Új Szövetség meg nagyon deplán egyértelműen. Akkor mire használom a Bibliám? Arra használom a Bibliám és Istennek az igéjét, hogy magamat ütöm vele, aztán meg téged is. Vagy arra, hogy megpróbálom megérteni, hogy Isten hogy néz rám, hogy Isten hogy néz ránk. És ebben a történetben az egyik kulcs gondolat, amit most elhangzott, és múlt héten is elhangzott, amikor azt mondja Isten, hogy amit én megtisztítottam, azt te ne mondd tisztátalannak. És itt megint a kulcs ebben az, hogy én magamra hogy tekintek, és egymásra hogy tekintünk. Hogy néz ránk Isten? Mit gondol rólunk? Mert végső soron ez az igazi nagy kérdés, nem? Én szerintem. Én azt gondolom, hogy mindenkit valamilyen módon érdekel, hogy ki mit gondol róla, és hogy néz rá. Vannak ebben szélsőségek, de alapvetően valahol mindannyiunkat érdekel, hogy ki mit gondol rólunk. Itt ami a fontos az az, hogy kinek a véleményét fogadom el. Szoktam visszajelzéseket kapni munkahelyről is, innen is, onnan is, és megmondom őszintén, nem mindenkinek a véleményét fogadom el. Azért, mert valaki odajön és elmondja, hogy vagy ezt, akármelyiket, nem feltétlenül mondom azt, hogy igaza van. De vannak emberek az életemben, akikhez oda megyek, és kikérem a véleményét, és az ő véleménye igenis számít. Egyfelől már megbízom benne, tudom, hogy szeret, nem akar nekem rosszat, másfelől meg mondjuk lehet, hogy jobban is ismer, mint az a akár kicsoda, aki egyszer félreértett egy félmondatot, amit hallott, hogy telefonálás közben mondtam valakinek. De végső soron Istennek a véleménye számít, hogy ő mit gondol rólam. Nagyon könnyű az önazonosságomat ebből venni, hogy ki mit gondol. Én erre nagyon hajlamos vagyok, de talán mindannyian valamilyen szinten igen. Hogyha sokan mondják, hogy jók vagyunk, akkor úgy elkezdjük jónak érezni magunkat. Ha sokan mondják, hogy milyen rosszak vagyunk, akkor meg kicsit elkezdjük rosszul érezni magunkat. De végső soron azt számít, hogy Isten mit mond rólam, és mit mond rólatok, és mit mond a másikról. És ő azt mondja, hogy figyelj, amit én megtisztítottam, azt te ne mondd tisztátalannak. Megint menjünk a római levélbe. Róma 3, 21, 26. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyet már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphattunk meg. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és Jézusra való tekintettel elengedte a múltban elkövetett bűnöket. Ugyanígy az az Isten igazságosságát bizonyítja, hogy most elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. És még a Róma 8.1, hogy ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Mire használom a Bibliámat? Újra ez a kérdésem. Arra, hogy üssem magam, meg titeket, vagy arra, hogy megértsem, hogy Isten mit gondol rólam, és ő hogy gondolkodik rólam, és hogy néz rám. És az a helyzet, hogy van egy személy, akit úgy hívnak, hogy az atyafiak vádolója. És ez nem Jézus, és ez nem Isten, és ez nem a Szent Szellem, hanem ez a sátán. Isten nem vádol minket. Ami vádlás jön, az a sátántól jön. És ez ilyen ennyire fajék egyszerű. Ha valami vádlás jön, az a sátántól jön. Nem azt mondom, hogy Isten nem igazít helyre. Nem azt mondom, hogy Isten elnézi, hogy padlógázzal száguldok a mi az, amikor a szikla végén itt van? Szakadék felé, köszönöm. Hanem ő szeret és gondoskodik és helyreigazít. De azt mindig szeretettel teszi, és azt mindig azon az alapon teszi, hogy ő szeret engem úgy, ahogy vagyok, és hogyha én azt mondom, hogy már pedig én padlógázzal lemegyek a szakadékon, akkor is, ő akkor is ugyanúgy fog szeretni. Azt mondja neki, hogy ez nem egy túl értelmes életcél, de hát jó, ha ennyire akarod, akkor menjél. De ő ugyanúgy fog szeretni, ő ugyanúgy elfogad, ő ugyanúgy szent, tiszta és tökéletes leszek Jézusnak a vére miatt, mint hogyha nem tenném ezt. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy Isten hogy néz ránk, hogy ez legyen valahogy a legmélyebben, a lelkünk mélyén az önazonosságunk. Hogy Isten hogy néz ránk. És akkor tudunk másokra is így nézni. Olvasok még Izsaiás 61.10-et. Újjongva örvendezek az örökkévalóban, lelkem újjong Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazságosság palástjával vett körül, mint vőlegényt, akire a papok a fejdíszt teszik, mint menyasszonyt, akit ékszerejével ékesítenek. Kezdjünk el ebben élni. És persze ez most nem jó, hogy kezdjünk el, mert tudom, hogy ebben élünk, de hogy kezdjünk el újra ebben élni, hogy újra vegyünk ebben egy lendületet, hogy ez a történet nem véletlen van másodszor leírva, rögtön azután, hogy egyszer le lett írva. Tehát még csak az sem, hogy nem tudom, 200 oldallal később emlékeztek. Nem, hanem le lett írva, és lett írva még egyszer. Hogy Isten elfogad bennünket. Hogy amit ő megtisztított, azt mi nem mondjuk tisztátalannak. Hogy a megváltás Izraelen keresztül, a Messiáson keresztül, Jézus Krisztuson keresztül eljött mi hozzánk is, pogányokra, akiknek nincsen zsidó hátterük, akiknek nincs, azt hiszem, nekem nincs. Hogy Isten bennünket ugyanúgy szeret, és kiválasztott bennünket is arra, hogy vele közösségben éljünk egy szoros kapcsolatban. És hogy fogadjuk el a kegyelmet, és adjuk a kegyelmet. Hogy fogadjuk el azt, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, és fogadjam el azt, hogy téged is szeret úgy, ahogy vagy. Mert a világ nem ezt mondja, a sátán nem ezt mondja. A világ azt mondja, hogy nem vagy elég. Hogy neked jobban össze kell szednem, sikeresebbnek kell lenned az iskolában, a munkahelyeden, a párkapcsolatodban, a barátaiddal, hogy neked több pénz kéne, hogy legyen a birtokodban, neked sokkal egészségesebbnek kéne lenned, sokkal többet kéne mozogjál, kockasat kell, hogy legyen, magasabb kéne, hogy legyél 5 centivel, nem tudom, híresnek kéne legyél, és mindennek meg kéne, nem vagy elég. Erről szól az élet, és a nagy sikerszemináriumokon ezt mondják, hogy ez így van, de majd mi megmondjuk, hogy leszel majd elég, és akkor majd szedd össze magad, és majd minden tök jó lesz. Hogy ez annyira, nem tudom, annyira fontos, hogy értsük, hogy nem. Elég vagy. Úgy, ahogy vagy. Elég vagy. Egy picit sem kell többet tegyél. Egy picit sem kell, hogy jobb ember legyél. Sőt, mondok még durvábbat. Elengedheted magad. És azokat a dolgokat, amiket most feszülten fogsz, és ragaszkodsz hozzá, hogy ez az én önazonosságom, hogy én ilyen jól csinálom ezt és ezt és ezt, és én ezt nem engedem el. Engedd el. Engedd el, és ne csináld. Mert tiszta vagy. Mert tökéletes vagy. Nem azért, mert jól csinálod, hanem azért, mert Jézus meghalt érted, és az ő vére tisztára mosott. És ehhez nincs mit hozzátenni, és ebből nincs mit elvenni. És amikor azt mondta Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor erre gondolt, hogy tényleg kész. És ehhez nem kell semmit hozzátennünk. És annyira tetszik itt a végén Péter utolsó mondat, hogy akkor hogyan állíthattam volna Isten útjába. Másik fordítás úgy fogalmaz, hogy ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent az ő munkájában. És egyébként ez egy nagyon számomra fontos gondolat és mondat, hogy igen, hogy Isten hív minket az ő munkájába. Hogy Isten valamiért ezt úgy találta ki, hogy mi vele együtt dolgozzunk. Hogy olyan érdekes ugye ebbe a történetbe például, hogy mi a szöszért nem mondta el az angyal az evangéliumot, nem? Hát oda kellett menni, ide kellett menni, aztán meg Péternek kellett 2 napot, vagy 3-at, vagy mennyit sétálni, meg vissza, meg ott az egész balhé. Hát miért nem mondta el az angyal kerekperec? Most ahelyett azt mondta, hogy majd jön a Péter, elmondta volna, hogy Jézus meghalt, szeretiteket, kész. És ennek az egyik oka az, hogy Isten minket hív ebbe a munkába. És nagyon divatos ma a hívő hatalmáról beszélni, és ezek jó dolgok, de az egyik legfontosabb szerintem, vagy nekem így nagyon dobban erre a szívem, hogy a hívőnek tudjátok mi a hatalma? Hogy az evangéliumot megossza. Én nekem van egy ilyen képem erről, hogy az angyal nem oszthatja meg az evangéliumot. Azt az embereknek adta, a hívőknek adta Isten ezt a hatalmat, ezt a kiváltságot, ezt a privilégiumot, hogy osszuk meg az evangéliumot. És igen, egy kicsit ez olyan, mint amikor ott van az apuka, és akkor jönnek a gyerekek segíteni otthon barkácsolni, jönnek, hogy apa, akarok jönni segíteni, és akkor apuka örül, mert együtt van a gyerekeivel, de a hatékonyság nem biztos, hogy olyan magas fokra hág ezen a ponton. Kicsikét valahogy így ezt látom ebben a részben is, hogy azt mondja Péter, hogy ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent? Jó gondolat, de valójában kicsit azért ez történik. Beállunk a szolgálatba, És aztán reméljük, hogy Isten szelleme valami természet fölötti módon tényleg elő tud belülünk jönni, és tud valamit csinálni, mert különben sokra nem megy velünk az Úr, vagy hát többre menne időnként nélkülünk, azt gondolom. De ez egy nagy kiváltság, és én ezt szeretném csak itt átadni nektek, és aztán még egy gondolatom van a végére. Hogy gyökerezzünk meg a kegyelemben, ez a mai tanítás. Gyökerezzünk meg a kegyelemben abban, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. Nincs több elvárás, nem kell semmivel többet tegyek, úgy, ahogy vagyok most. Ez így jó és tökéletes és pont. És aztán ugyanezt gondoljam a másikról. És ne üssem a másikat a Bibliámmal, vagy bármi mással és az elvárásaimmal, hanem emeljem a másikat is a kegyelemmel. Mert ez lesz végül is ez a harmadik pont, ahogy be tudok állni a szolgálatba. Ez a szolgálat, hogy a kegyelmet, amit megélünk, azt adjuk egymásnak. És kit? Ilyen módon hív el Isten a szolgálatba, kit? Olyan módon hívott el Isten a szolgálatba, de ez a szolgálat, hogy Isten kegyelmét éljük és adjuk tovább, Isten szeretetét éljük és adjuk tovább egymásnak. És az utolsó gondolat, az utolsó versnél, 18. vers, ezt hallva a zsidó hívők nem vitatkoztak tovább, hanem dicsérték Istent, és azt mondták, ezek szerint Isten a többi népnek is lehetővé tette, hogy hozzáforduljanak és örök életet kapjanak. Ez nekem annyira tetszik. Ez annyira. Ja? Hát akkor ez van, akkor gyerünk, akkor csináljuk így. Nincs ebben semmi évezredes múlt, és nem tudom, akármicsoda. Nincs benne az, hogy hát gyerekek, hát akkor most ez nem úgy van, hogy először zsidóvá kell lenni, és aztán lehet csak keresztényé lenni. Át lehet ugrani a közül. Ja, hát jó van, igaz, az egész életemet erre építettem eddig, meg az apám, meg a dédapám, meg az egész mindenség, az egész identitásunk, és mindenünk arról szól, hogy mi vagyunk a zsidók. Azt most át lehet ugrani? Hát akkor ugorjuk át, nincs ezzel semmi baj. Hogy ez nekem annyira tetszik, és annyira szeretnék ilyen lenni, és itt csatolok vissza Istennek a helyreigazítására, és hogy látjuk Péternek az életét is, hogy ha tényleg igaz, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, ha tényleg igaz, hogy kegyelemből van minden, ha tényleg igaz, hogy semmit nem kell tennem, és Isten mégis azt mondja, hogy figyelj azért, itt ezt lehet, hogy nem kéne csinálni, akkor lehet, hogy azt kéne erre mondom, hogy ja, tényleg. Hogy amikor megyek padlógázzal a szakadék fel, és Isten ott terem hirtelen, ezt így képzelem el, Isten hirtelen ott terem mellettem az anyós, és mondja, figyelj Krisz, ez lehet, hogy nem jó ötlet. Nem jó ötlet. Hát igen, ott belemész a szakadékba, meghalsz véget, akkor nem jó. Ja, hát akkor nem jó, és megnyomom a féket, megfordulok, és megyek a másik irányba. Hogy annyira tetszik nekem ez a hozzáállás, és annyira vágyok erre, nem ilyen vagyok, ne értsetek félre, tehát én megyek az utolsó pillanatig, és bízom benne, hogy az utolsó pillanatban valahogy egy csoda folytán híd kerül majd alám, vagy nem tudom, de hogy olyan jó, hogy ha ez tudna lenni az attitűdünk. Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, elfogad. Szerethetek én is mindenkit úgy, ahogy van, szolgálhatok, és közben pedig helyreigazítható leszek, és azt mondom, hogy hát hogyha ez az igazság, akkor ez az igazság. És nem pedig görcsösen ragaszkodok ahhoz, hogy abban nem így tanultam, nem így nőttem fel, nem tudom, akármicsoda. Úgyhogy én nekem ez volt az üzenet, hogy újra neki futottam ennek a történetnek, és engem megáldotta, hogy készültem, hogy tényleg ebbe a történetbe van még, és nem kell pánikba esni, hogy még egyszer kell róla tanítani, egy vasárnappal később, vagy kettővel, hogy én tényleg azt szeretném, hogy lássuk meg Istent annak, aki ő valójában, hogy lássuk Jézust annak, aki ő valójában, hogy élhessünk ebben a szeretetben valóban, nem csak elvisíkon, nem csak vasárnap a gyülekezetben, hanem a hétköznapokban, a nehéz helyzetekben, amikor nyomnak a bűneim, nyomnak a terhek, amikor úgy érzem, hogy nem vagyok elég, akkor tényleg tudjak így nézni magamra, hogy de, elég vagyok. Mert Isten a legdrágábbat adta értem. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked ezt a csodás üzenetet, amink van az igéből. Köszönjük neked azt, hogy tényleg nem csak egy hatalmas Isten vagy, hanem egy végtelen módon szerető Isten is vagy. Hogy te így szeretsz bennünket, hogy a legdrágábbat odaadtad, és hogy ne adnál akkor nekünk vele együtt mindent. És csak arra kérlek, hogy hagyd növekedjünk ebben, hogy hagyd legyen ez tényleg a lelkünk legmélyéig, ez az önazonosságunk, hogy mi azok vagyunk, akiket te szeretsz, akiket te megtisztítottál. És aztán engedd, hogy ez egy belső átformálódás legyen, és tudjunk másra is így nézni. És hogy aztán ott legyen bennünk a vágy a szolgálatra, hogy menjünk és vigyük ezt a kegyelmet mindenfelé. És segíts, hogy ebben a szeretet kapcsolatban helyreigazíthatóak is legyünk. Tényleg annyira szükségünk van erre, Uram, mert különben benne élünk az önvádban, abban, hogy nem vagyunk elegek, nem vagyunk jók, hogy bűnösök vagyunk, hogy elszúrjuk újra és újra az életünket. És mi nem ebben akarunk élni. Nem azért mert nem kényelmes, vagy nem csak azért, mert nem kényelmes ebben élni, hanem azért is, mert ezt látjuk az igédben, hogy nem ez az igazság. És csak szeretnénk ebben engedelmesen fölismerni, hogy nem ez az igazság, és menni az igazság felé. Úgyhogy ezt köszönjük neked, Jézus. Áld meg a hetünket, gondoskodj rólunk, add, hogy veled tölthessük ezt a hetet, te nevedben. Amen.